ról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Rászoruló gyermekek iskolakezdéséhez kíván segítséget nyújtani a Magyar Vöröskereszt Jó kedvel az iskolába elnevezésű kampánya, amelynek célja, hogy a gyermekek megfelelő felszereléssel kezdhessék meg a tanévet. A humanitárius szervezet kampányában iskolatáskák, tornazsákok és iskolaszerek vásárlásához gyűjt online pénzadományt. A közleményben idézik Balázs Vivient, a Magyar Vöröskereszt segélyezési vezetőjét, programfelelőst, aki szerint alkalomszerű akciók helyett kifejezetten fenntartható rendszeres és egységes színvonalú támogatási rendszer fejlesztésén dolgoznak. A tavaly nyár óta online adományozás keretében összegyűlt 533 ezer forintból, idén színes ceruzákat vásároltak, és egy nagy lelkű támogatójuknak köszönhetően 1000 iskolatáskát tölthettek meg, amelyeket augusztus végén osztanak ki. Augusztus 2-án 18. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak szerepének helyreállításáért a családokban. Ez alkalommal is több helyszínen. Párhuzamosan több helyen, a budapesti Szent István Bazilika előtti téren, és többek között Nyíregyházán, Salgótarjánban, Csíksomjon, Mária Nosztrán is imádkoztak magyar férfi testvérek térdelve. A rózsafűzért imádkozó férfiak részére lelki gyakorlatos zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba szeptember 25-e és 29-e között. Erre augusztus 20-áig lehet jelentkezni. Programsorozattal segít a családoknak a Bethesda Gyermekkórház a gyerekek képernyő idejének csökkentésében. A kórház legújabb kampányában kapaszkodókat kíván adni a magukat gyakran eszköztelennek érző szülőknek. Ismertetésük szerint a Bethesda Gyermekkórház szakemberei nap mint nap szembesülnek a túlzott képernyő használat testi, lelki és kapcsolati következményeivel, az alvászavarral, a tanulási nehézségekkel, a viselkedés problémákkal, függőségtünetek, szorongás vagy épp dűkitörések megjelenésével. A májusban széleskörű szakértői összefogás eredményeként kidolgozott 10 pontból álló szakmai ajánlás csomagot követően most újabb figyelemfelhívó kampányt indítottak. Segíteni szeretnék a szülőket abban, hogy az okos eszközök a mindennapjaikat támogassák, anélkül, hogy káros hatást fejtenének ki a gyermekekre. Magyarországon családbarát adóforradalom zajlik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Kondzsófia kiemelte, a kormány 2010 óta folyamatosan szélesíti a családtámogatásokat, de a jelenlegi bővítés rendkívüli. Július 1-én elkezdődött a családi adókedvezmény duplázásának első része, amelyet a júliusi fizetéssel kapnak meg most augusztusban a szülők, és szintén júliusban lépett életbe a CSED Extra, amelynek köszönhetően a gyermek 90 napos kora után elkezdhet dolgozni az édesanya, és közben megkapja a CSED 70%-át is. 10 vármegyében és Budapesten is lesz a héten biológiai szúnyoggyérítés, amely során 32,5 millió négyzetméternyi vízfelületre juttatják ki a lárvák elleni természetes készítményt, közölte a katasztrófavédelem. Hozzátették, az esők után kialakult kisebb tenyészőhelyeken, a Balatonnál, a Velencei tónál, Somogy vármegyében és Sopron környékén szintén földi eljárással juttatják a vízbe a lárvák ellen használt anyagot. Csaknem 2,5 millió euró támogatásból csökkentenék a légszennyezést és a hőmérsékletet Békéscsabán és a romániai Nagyváradon. A békéscsabai önkormányzat azt írta, a 2025 és 2027 áprilisa között zajló projektben a város különböző pontjain levegőminőségérzékelőket telepítenek, a szenzorhálózat segítségével a légszennyezettségi mintákat valós időben tudják követni, így azonosíthatják és feltérképezhetik a szennyezési forrásokat. Végül az időjárásról. Ma napos időre számíthatunk, a Dunától keletre képződhetnek gomoly felhők, melyekből helyenként délkeleten és keleten záporeső is hullhat. A Dunántúlon derült idő várható, a légmozgás mérsékelt marad. Délután 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Estére 17 és 22 fok közé hüll a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Ahogy már megszokhatták az elmúlt hetekben, ebben az idősávban a II. Világháború 80 évvel ezelőtti eseményeit vesszük sorra dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. A mai adásunk témája lélekben egy kicsit jobban megviselheti a hallgatóságot is, mint ahogy bennünket is, hiszen 1945. április 29-én, tehát pontosan a mai napon 80 évvel ezelőtt szabadították fel a Dachaui koncentrációs tábort, és ennek kapcsán a koncentrációs táborokról, azok működéséről, létrejöttéről és hát felszabadításáról fogunk beszélgetni. Elsőként talán érdemes áttekinteni, hogy mik is voltak ezek a koncentrációs táborok, miket nevezünk koncentrációs tábornak, és mikor hozzák ezeket létre először a németek.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Igen, a Dachau évforduló kapcsán érdemes áttekinteni néhány percbe szerintem is a táboroknak a történetét. Majd bocsássam el előre, maga a felszabadulás vagy felszabadítás kifejezés úgy érzem, hogy itt helyén való. Beszéltünk itt a magyarországi harcokról az elmúlt hetekben, és ugye nyilvánvaló, hogy a szovjet megszállásnak a borzalmai egyáltalán nem felszabadítás jelleget adtak ennek az eseménynek. Itt viszont több hónapos vagy több éves brutális fogvatartás után a foglyoknak a szabadon bocsátása valóban felszabadulás érzését kelthette a foglyokban. Maga a koncentrációs tábor, hogyha koncentráció vagy koncentrálás szóba indulunk ki, akkor összpontosítás, összegyűjtés jelenthet, vagy gyűjtőtáborként lehetne nagyon egyszerűen fordítani, és Joël Kotek és Pierre Rigoulot könyve szerint, aminek a címe Táborok évszázada, 2000-ben adták ki Franciaországban, 2005-ben jelent meg. Ők 1890-es évekre teszik a koncentrációs táborok kialakulását, mégpedig Kuba szigetén. A kubai lakosság függetlenségi harca idején a spanyol hadsereg hozott létre szerintük először ilyen koncentrációs táborokat. Az angol-búr háborúban az angolok által létrehozott koncentrációs táborokról már talán többen is hallottak. Később a gyarmati háborúk idején is van. Megvannak a maga korszakai, meg különböző típusai a táboroknak. Hát a gyűjtés, összegyűjtés, koncentrálás az még magában nem rejti, hogy mi a célja a táboroknak. Utána derül ki majd, hogy milyen típusú táborokról beszélünk, hogy van internáló tábor, akár az első világháború idején. Tehát amikor kirobban egy háború, akkor az ellenséges ország polgárait, akik egy másik ország területén tartózkodnak, ellenséges ország területén vannak, őket összegyűjtik, és őket is valamilyen táborokban gyűjtik. Volt ilyen az első világháború 1914-ben. Tudunk olyanról, hogy például kirobban az első világháború, akkor szerbeket hoznak, szerb foglyokat hoznak, nem hadifoglyokat, hanem a délvidéken élő magyar állampolgárságú szerbeket hoznak Egerbe. És itt vannak néhány hónapig, mert megbízhatatlannak tartják őket a délvidéken. Második világháborúban szoktak beszélni, hogy az USA-ban a japánokat, japán származású amerikaiakat is összegyűjtötték, de itt a klasszikus példa Oroszország, ahol ugye már a cári birodalomban is hatalmas táborok léteztek, sőt, ugye a Szovjetunióban 1945 után több mint 600 tábor tartotta nyilván a gulág keretein belül. Aztán a második világháború után is ugye a kelet-európai kommunista országokban szintén létrejönnek táborok, munkatáborok, gyűjtőtáborok, ugye itt a legismertebb a régiumban Recsk. Igazából a náci Németországnak az eljárása a legismertebb, ami 1933-ban kezdődik, és 1941-ben szintet lépnek a németek ebben a kérdésben.
Melyik az első tábor?
Én amikor kint jártam még az NDK területén, akkor az volt a hivatalos magyarázat, hogy Sachsenhausen volt Berlin közelében, nem tudom hány kilométerre Berlintől, ez volt az első gyűjtőtábor, amit már 1933-ban, tehát Hitler hatalomra kerülése után egy éven belül felállítottak.
Ugyanazzal a céllal, amiért későbbiekben működnek ezek a táborok?
Nem, akkor még a politika ellenfeleket zárták ide. Egyébként is van egy olyan nézet, hogy a német állampolgárokkal való bánásmód más volt, mint a külföldi állampolgárokkal. Tehát akkor Sachsenhausenben még az éppen csak kialakuló náci totális rendszer potenciális politika ellenfelét zárják, szociáldemokratákat, akár katolikus néppártiakat is, szakszervezeti vezetőket is, még van egy-két régi kancellár is oda kerül Sachsenhausenbe, de hát még egészen más jellegű, mint a későbbi megsemmisítő táboroknak a rendszere.
Az mikor alakul ki? Milyennek a folyamata egyáltalán, míg eljutunk a második világháború alatt működő koncentrációs klasszikus, hát klasszikus értelembe vett, amit szerintem hallgatók is ismernek.
Hát amikor kirobban a háború 1939-ben, akkor hadifogói táborok jönnek létre, ugye az egyes országok német megszállása után, és amikor a Szovjetuniót megtámadja Németország, akkor egyrészt ott is ugye több százezer szovjet hadifoglyot kell kezelniük a németeknek, másrészt viszont a megszállt területeken, ugye a mai Belorussziában, vagy Ukrajnának a nyugati területein civil lakosságot is meg kell félemlíteni. Nagy létszámú zsidó lakossággal találkoznak ott a Szovjetuniónak ezen a területein a németek, és igazából 1941-ben kezdődik a megsemmisítő táborok rendszerének a kiépítése. És elsősorban a megszállt területeken, de Németország határain kívül egyelőre. Aztán majd, hogy a harmadik birodalom területén mi hogy jönnek ezek létre, az egy másik kérdés. Most csak Auschwitzra kitérve, ugye ez most Lengyelországhoz tartozik, meg ugye német nevén ismerjük, meg így vonult be a történelembe. Ez is a birodalomnak inkább a keleti részei volt. Nem az eredeti Németország területén, hanem már ugye a 1939-ben megszállt Lengyelország területén.
Megsemmisítő táborok, ugye itt nem csak zsidókat vittek. Borzasztó ezt így kijelenteni, de hogy egy népcsoportot akartak megsemmisíteni, de nem csak őket, hanem rajtuk kívül még egyébként kiket szállítottak ezekbe a táborokba.
Hát ez az ördögi náci fajelméletből következik, hogy minden olyan népcsoportot, vagy társadalmi réteget, amelyet valamilyen módon veszélyesnek tartottak a német faj, a német nemzet jövője szempontjából. Hát zsidókat, romákat, az antifasiszta politikusokat, hát azt is tudjuk, hogy magyar miniszterelnökök is kerülnek koncentrációs táborba Magyarország megszállása után, de természetesen ugye ezek az előkelő túszok vagy foglyok nem olyan borzalmas körülmények között vannak, mint a zsidó átlag embereknek a milliói. Tehát egyes táborokban is voltak különböző részlegek, de a zsidókon, romákon kívül akár az elmebetegek, vagy a homoszexuálisok is ilyen táborokba kerülnek. Német precizitásra nagyon alaposan kidolgozták, hogy milyen színű jelzéseket kell viselni a különböző letartóztatott vagy fogvatartott csoportoknak. Az interneten erről van egy táblázat, hogy mit jelentenek ezek, és ezt fel kellett varni a ruhájukra, a foglyoknak a táborban. De voltak itt hadifoglyok is, Dachau kapcsán különösen érdekes, hogy itt az utolsó napokban, amikor már közeledik az amerikai hadsereg, akkor a foglyokból egy nemzetközi bizottság jön létre, és érdekes, hogy vannak ott olaszok, vannak németek, franciák, persze oroszok, meg lengyelek is, de meg akár angol-amerikai polgárok is kerültek oda. Illetve tudunk olyanokról, akik a spanyol polgárháború köztársasági oldalán harcoltak, tehát ilyen nemzetközi önkéntesek voltak, és ugye a Franco tábornok győzelme után elmenekülnek Nyugat-Európába, Franciaországba telepednek le, és utána pedig a német megszállás idején egyszerűen átveszik a német hadsereg, és állítólag velük is elég brutálisan bántak. Az 1936-39-es spanyol polgárháborúnak a baloldali vagy szocialista gondolkodású túlélőivel. De minden esetre ugye az a lényeg, hogy az ellenállási mozgalmat fel kell támolni, tehát egyrészt a belső ellenállás, bár ilyen már gyakorlatilag nem létezik Németországban 1939-re. Politikai szakszervezeti ellenzéket, itt a liberális politikusok is táborba kerülnek, megmond akár katolikus papok is. Kolbe atya, ő nem német volt, de ugye talán a katolikus hívek tudják, hogy kiről van szó. Székesegyházban is van egy emléktáblája Tegerben. Tehát adott esetben református, evangélikus lelkészek is táborba kerültek, hogyha aktívan felléptek a náci rendszerrel szemben. És ami fontos még, hogy munkaerő szükséglet. Tehát a német cégeknek szükségük volt az ingyenes munkaerő kényszer, a legolcsóbb munkaerőre. És az utóbbi évtizedekben egymás után szellőztetik meg, hogy milyen mai globális német vállalatok vettek igénybe százezres kényszermunkát, mint a Volkswagen, a Siemens, a Bosch, vagy a Henkel is igényt tartott arra, hogy a hadifoglyok közül valamilyen elv szerint 10 000-eket dolgoztathassanak. A végén pedig, ugye, amikor már kimondottan a kiirtás lett a lényeg, akkor már nem az volt az elsődleges, hogy a munkaerejét kihasználják a foglyoknak. Mert egyébként ebben azért volt különbség, tehát a munkatáborokban valamivel némileg elviselhetőbb voltak a munkakörülmények, az életkörülmények, mert ugye a német racionalitás szerint ugye etetni kellett, meg valamennyire el kellett látni a foglyokat, hogy minél huzamosabb ideig tudják a munkaerőket használni. De a megsemmisített táborban teljesen fölösleges volt az, hogy hónapokon keresztül gondoskodjanak még gyerekekről, betegekről, idős emberekről, őket minél hamarabb ki kellett végezni, el kellett pusztítani.
Ez volt az, amikor a különböző filmekben is látja az ember, hogy megérkezik a vonat, és akkor hát tulajdonképpen szelektálják az embereket. Felmerül bennem egy kérdés, és szerintem sokakban, és sokszor téma is volt ez már, hogy mennyit tudott erről a civil lakosság? Ne kérdezzem meg, nem tudja.
Hát Dachau kapcsán tudok erről mondani példát, hogy amikor Dachau-i táborba bevonulnak az amerikaiak, következő napokban a környékbeli falvakból szednek össze német embereket, parasztokat, munkásokat, hogy segítsenek eltemetni a iszonyatosan sok halottat, akik ott maradtak a táborban, és az amerikai visszaemlékezésre tudósítások szerint megdöbbennek maguk a németek is, akik a környékben éltek, hogy milyen borzalmak zajlottak a táborban. Pont az a 2023-as film az érdekvédelmi terület szól ugye arról, hogy az auschwitzi tábornak a szomszédságában mit lehetett tudni, hallani a borzalmakról, ami a filmbe bele szűrődik végig. No, de tehát valószínűleg a parancsnok és a családja, aki ott élt, ez tudta, hogy mi van. Mit jelentett az a borzalmas füst, ami a lausvici kéményekből szállt az ég felé. Az, hogy most a Dachau környékén lakók mit tudnak, mit tudtak ebből, mit láttak vasúti szállítmányokból, ez egy másik kérdés. Mindenesetre még egyszer mondom, a tudósítás szerint ők maguk is megdöbbentek, a környékbeliek. Egyébként az ilyen módszernek a titoktartása lényege. Az, hogy ezeket a borzalmakat tudják az elkövetők, hogy ez iszonyatos bűn, egy ördögi terv része, és igyekeznek mindent eltitkolni ezzel kapcsolatban. Azt is tudjuk, és nem csak Dachauban, hogy az utolsó napokban villámgyorsan égetik el az iratokat az őrség tagjai, igyekeznek fényképeket, mindent eltüntetni, hogy semmi, de semmi nyoma ne legyen annak, hogy milyen borzalmak történtek ezekben a táborokban. Nem sikerül, mondhatjuk azt, hogy a történészek szerencséjére, mert ezekből azért fogalmat tudunk kapni arról, hogy milyen borzalmak zajlottak ezekben a táborokban. Mondjuk az is érdekes, hogy a szovjet táborokra egyáltalán nem ez a pontos, precíz nyilvántartás volt a jellemző, mi a németek igyekeztek mindenről iratot készíteni, nyilvántartani, táblázatokat gyártottak, ami ugye annál súlyosabb bizonyíték a náci háborús bűnök mellett. Épp ezért van, hogy azt mondják a történészek, hogy talán a holokauszt áldozatainak a számát jobban meg tudják becsülni, mint mondjuk a kommunizmus áldozatainak a számát. Ahol nem voltak ilyen pontos és állandó nyilvántartás, nem is beszélve, ugye, hogy a kommunizmusnak ez a szörnyűsége sokkal hosszabb ideig tartott, mint maga a nácizmus.
És maguk a zsidók tudták, hogy mi fog velük történni? Tehát tudták, hogy konkrétan ezek megsemmisítő táborok, vagy munkatáborként volt ez az ő fejükben, vagy csak egy gettóként, mert azért az, hogy gettóba zárják őket, az még nem jelenti azt, hogy ugye tudjuk, hogy feltétlenül meghalnak.
Igen, hát a gettó eredetileg egy ideiglenes állapot lenne, bár ugye Budapest ostroma idején, ugye amikor már a nyilasok belátták, hogy nincs menekvés, akkor ők úgy próbálták eltüntetni a bizonyítékokat, elkezdték legyilkolni a gettónak a lakóit. Tehát azokat a zsidókat, akiket nem tudtak kihajtani még a szovjet ostrom előtt, azokat úgy akarták eltüntetni, hogy legyilkolják módszeresen őket, és akkor ne legyen szemtanú, ne legyen, aki ellenük val majd. Itt is voltak ilyen szorványos ellenállás, és próbálkoztak azzal, hogy valami híreket is elterjesszenek a deportáltak között, de nem, egyszerűen képtelenek voltak elhinni. Vagy nem hittek benne, hogy ilyen borzalmat el lehet követni. Mondjuk napjainkban is vannak olyan események, amit első nem hiszel az ember, vagy másodszorra, vagy tizedszerre sem, és majd évek után fog kiderülni, hogy valamilyen találmány, vagy valamilyen más esemény történt, és évekkel később lesznek ennek bizonyítékai. Mint amikor ugye a táborokat felszabadítják, és el kell tenni, még lehet, hogy egy évnek, két évnek, vagy a nürnbergi perre kell sor kerülnie, hogy ott nyilvánosságra hozzák a konkrét bizonyítékokat a koncentrációs táboroknak a borzalmairól.
Hogyan zajlik a felszabadítás? Szövetségesek, amerikaiak és szovjet csapatok épp úgy szabadítanak fel koncentrációs táborokat, egyik nyugatról, gondolom másik keletről érkezve.
Így van, pontosan. Gyakorlatilag 1944. júliusában megváltozik a táboroknak a helyzete, ugye akkor szállnak partra angol-amerikai csapatok Normandiába, és az SS, amely ugye terrorszervezet felelős a táboroknak a fenntartásáért, vagy az őrzéséért is, már ekkor tervet készít az evakuálásra. Ráadásul pont 44. júliusában a szovjet csapatok elérik a lengyel határt. Ekkor kezdik egymás után felszabadítani a szovjetek a mai Belorussziában, vagy a mai Kelet-Lengyelországban lévő táborokat. Ez még nem kap akkor nagy nyilvánosságot, vagy legalábbis a nyugati média ezen nem foglalkozik olyan mértékben. Igazából a szovjetek sem ismerik fel ennek a világtörténelmi jelentőségét.
Miért?
Mondhatnánk azt is az előbbiek alapján, hogy a szovjet totális rendszernek természetes része volt a kényszermunkatábor. Tehát amikor találkoztak ilyen táborokkal, meg ilyen táborlakókkal, akkor természetesen valami ellátást adtak nekik a katonák, meg talán iratokat is, hogy hazatérjenek, de a Szovjetunió területén több száz ilyen tábor volt, és úgy gondolták, hogy ez ugyanúgy része volt a német hadiparnak, vagy a német hadszervezetnek, mint ahogy a Szovjetunióban is ugye a kommunizmusnak, a bolsevizmusnak lényege a táborrendszer. Ugye a Szovjetunióban alapvetően ugye ennek ilyen munka vagy gazdasági jelentőség vagy értéke volt. Az a rengeteg több millió fogoly, akit a szovjetek fogva tartottak, azoknak a munkaerét használták elsősorban. És amikor nyakor nyugaton ugye megindul a szövetséges invázió, és már 1945. januárjában lesz a minőségi ugrás a táborok esetében, január 27-én igaz, hogy a szovjetek vonulnak be Auschwitzba, de ez a jelképe ugye most már a holokausznak napjainkban, és január 27, utána 2005-től nemzetközi holokauszt emléknap.
Ez volt a legnagyobb tábor, megsemmisítő tábor, vagy a legismertebb, ugye Auschwitz mindenki ezt mondaná.
Nagy is, meg ismert is, meg talán leginkább dokumentált. Ugye innen sikerült két fogolynak megszöknie 1944-ben, és gyakorlatilag ők voltak az elsők, akik hiteles beszámolót adtak a táborbeli körülményekről. Egészen Londonig eljutottak, és egy nagyon terjedelmes vallomást tettek, amit aztán lefordítottak idegen nyelvekre, és ez az, amiből még Horthy Miklós is kapott magyar nyelven, és a történészek azt állítják, hogy amikor Horthy ezt a titkos magyarra fordított dokumentumot megkapta, annyira megdöbbent, hogy ekkor adott parancsot a budapesti zsidóság deportálásának a leállítására 1944 nyarán. Ettől függetlenül a magyarországi holokausznak van egy másik emléknapja, talán beszéltünk, ugye ez a gettóba költöztetésnek a kezdete. Tehát van egy nemzetközi, és ugye ez az Auschwitz felszabadításához kapcsolódik. De a szovjetek vonulnak be Sachsenhausenbe április 22-én, vagy Ravensbrückbe április 30-án, ugye ezek inkább Németország keleti területein vannak. Egyébként pedig 27 főtábort hoznak létre németek, és 1100 altábort.
27 főtábort.
És 1100 altábort történészek számításai szerint.
És ide honnan kerülnek még összes...
Bárhonnan jöhetnek, dánok.
Megszállt területekről.
Igen, görögök, bolgárok, dánok, norvégok, mondom, még amerikaiak is, ugye, akik a partra szállás után fogságba kerülnek, hogyha elég hamar, akkor még majdnem egy évet német fogságban tölthettek. Amerikai katonák 44. augusztusában kerülnek fogságba, akkor májusig még, ha túlélik ezeket a viszontagságokat, vagy akár ugye a szövetséges bombázásokat is, vagy olyan helyre, olyan táborba kerülnek, valamelyik altáborba, akkor lehet, hogy ők is megismerik ezt. Vannak egyébként amerikai filmek erről is, hogy milyen volt az amerikai, angol és amerikai hadifoglyoknak a helyzete német táborokban, de ez már 1944-45 fordulónán játszódnak. Szóval a szovjetek inkább a keleti területeken érik el a táborokat, a britek április 15-én Bergen-Belsent foglalják el, ez észak-nyugati része nagyjából Németországnak. Az amerikaiak reakciója nagyon érdekes. Április 4-e az első, az Ohr-Druffy tábor elfoglalása, és sokkolja az amerikai hadsereget. Annyira, hogy Eisenhower főparancsnok is ott van, Patton tábornok is ott van, fényképészek vannak Ohr-Druffynál, nem ez a leghíresebb, de ez az első tábor, ami egyszerűen megdöbbenti az amerikai tisztikart, a hadsereget, az egyszerű közlegényeket is. Ez egy kisebb tábornok minősül, mert egyébként utána Flossenbürgöt április 23-án, Dachaut április 29-én, aztán Neuengamme-t május 4-én és Mauthausen-t május 5-én szabadítják fel az amerikaiak. Mauthausen már egyébként Ausztriában van, de május 6-án érik el az amerikaiak az utolsó tábort, Ebensee-ben szintén Ausztria területén. És vannak azért híres túlélői, mert például Simon Wiesenthal, ugye a későbbi zsidó dokumentációs központnak a vezetőjét, őt Mauthausenben május 5-én éri el a szabadság végül. Buchenwaldból meg azt hiszem, hogy Kertész Imre, Nobel-díjas írónk a leghíresebb, aki nekünk annyira ismerős, ugye 1929-ben született, alig volt 14 éves, 15 éves, amikor oda került, és sikerült túlélni a Buchenwaldot. És április 11-én ő is megmenekült. Igazából 44 júliusától kezdődik fokozatosan a táborok felszabadítása, illetve ezzel együtt a táborok kiürítése is. Mert amikor közelednek majd az ellenséges csapatok, szövetséges csapatok, akkor az SS őrség halálmeneteket szervez, tehát igyekeznek mindig nyugatra, nyugatabbra, vagy keletebbre hajtani a foglyokat, esetleg az Alpokba, vagy Bajorország területére is. Tudunk ilyenekről is, és rengetegen halnak még meg ilyen halálmenetek során is. Most ugye akár Radnóti Miklóst is említhetnénk, de ő Szerbiából indul a fogoly társaival, és valahogy Győr-Sopron megyében végzik ki. Nagyon érdekes ilyen szempontból Dachau-nak a története, mert hogy áprilisban Heinrich Himmler, az SS-nek a fő parancsnoka, nagyon buzgó módon szervezi a bizonyítékok eltüntetését, parancsot ad erre is, hogy az iratokkal, fényképekkel mit kell csinálni, illetve arra is, hogy betegeket, sebesülteket le kell gyilkolni, el kell tüntetni a bizonyítékokat, ördögi tervek születnek ilyen két lépcsős tömeggyilkosságokra, és még április 26-án 10 000 foglyot elindítanak ilyen halálmenetben, és ebből a következő napokban több mint 1000-en meghalnak. Tehát, hogyha ott maradtak volna a táborban, Dachauban, akkor talán ők is túlélték volna. Április 26-án egy fogoly átszokik az amerikai csapatokhoz, amelyek már néhány kilométerre vannak tulajdonképpen Dachautól. Megjelenik a Vöröskeresztnek a képviselője. A tábori őrség még valamennyire uralja a helyzetet, de megpróbálják ilyen észszerű keretek között átadni a tábort. És ekkor alakul meg egy nemzetközi ilyen fogoly bizottsága az ottani szerencsétlenekből. Ami még érdekes, hogy Dachauban, a városban is kitör egy lázadás. Tehát az ottani civilek is fegyvert fognak, át akarják venni a város irányítását az amerikaiaknak az érkezés előtt, de ekkor még annyi ereje van az SS-nek, katonai ereje, hogy ezt a lázadást leverik, és még saját honfitársakat is kivégzik, azokat a németeket, akik véget akarnak vetni a háborúnak. És április 29-én érkeznek az első amerikai egységek Dachauba, Henning Linden dandártábornok vezetésével és a 222. amerikai gyalogezred. A alakulatai kicsikét rivalizálnak, hogy melyek voltak azok az egységek, amelyek először érkeztek a táborba, kik szabadították fel tulajdonképpen. Jön egy fotós is, Margaret Higgins, egy női haditudósító, és az ő fotóiból ismerik meg ezeket a borzalmakat. És azt mondja, mint egy 30 000 fogoly nyeri vissza a szabadságát Dachauban. Az amerikai katonák és a foglyok viszont meglincselik az őrök egy részét. Tehát tudunk róla, itt is, Buchenwaldban is, de máshol is, hogy rátámadtak a lefegyvezett őrökre, és minimum 20, de egyesek szerint akár 50 fegyőrt is kivégeztek az amerikaiak együtt, és érdekes, hogy az amerikai katonák ellen hadbírósági eljárás indult. Tehát annyira próbált az amerikai hadsereg tartani magát a szabályokhoz, hogy az önbíráskodás, meg bosszúállás és fegyvertelen katonákat akkor sem lövünk le, de végül is mindenfajta erkölcsi szempontból egy éven belül minden katonát felmentett, amerikai katonát felmentettek, akit megvádoltak azzal, hogy az őrök legyilkolásában vettek részt. És ami érdekes, az ortodox húsvét. 1945. május 6-án egy emlékezetes húsvéti szertartás zajlik Dachauban. Görög, szerb, orosz papok és foglyok gyűlnek össze, és megünneplik az ortodox húsvétot. Emlékezetből mondják állítólag a liturgiának a szövegét, közösen, egymást segítve, egymást támogatva, oszláv nyelven, és mind a mai napig van egy emléktábla, ami erre az eseményre emlékeztet, aminek ugye az a lényege, hogy van feltámadás.
Thank you.
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a koncentrációs táborok 80 évvel ezelőtti felszabadulásáról, felszabadításáról beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Ha tehetik, tartsanak jövő héten is velünk. További szép napot kíván önöknek a szerkesztő Túri Sarolta. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Lóczi Tamás atyával, az Egri Szeminárium spirituálisával a jubileumi ifjúsági találkozó római programjairól, élményeiről és a most vasárnap kezdődő hivatástisztázó lelki gyakorlatról is beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Tamás atya, az vonal túlsó végén, szervusz!
Én is köszöntelek téged és a hallgatókat is.
Ezekben a percekben, amikor ez a beszélgetés készül, értél haza Rómából rengeteg élménnyel, és arra kérlek, hogy ezekről az élményekről számolj be nekünk.
Nagyon nagy ajándék volt az Úristentől, és a katolikus egyháztól, a Szent Évtől, nem utolsó sorban pedig érsekatyától, hogy 110 fiatallal együtt részt vehettünk a Szent Évi ifjúsági zarándoklaton, amely a szentévi programoknak egy kiemelt eseménye, mert szerintem ez az egyetlen program, amin mennyiségben a legtöbben jelen voltunk. Nem tudok pontos adatokat mondani, de a híradások alapján több mint 1 millió fiatal volt jelen.
Mesélj, az utazással kezdjük először, és mivel utaztatok?
Autóbuszos utazásunk volt. Amikor elkezdtük meghirdetni ezt az egész rendezvényt, akkor először egy buszra gondoltunk, és a végén 3 busznyi diákkal is részt tudtunk venni. Ez 110 fiatalt jelentett. Egy kihívás is adott, hiszen mind a 3 buszra Vizi János atya, az ifjúsági referens fontosnak tartotta azt, hogy lelkipásztori jelenlét is legyen. Emellett nyilván Kovács Krisztián, mint a főmunkatárs, rengeteg munkát tett bele ebbe az egész találkozóba. A buszutat egybe nyomtuk le, a 3 busz úgy konvojban egymás után haladt. Már a buszos csapat is összekovácsolódott, hiszen gondoltunk arra, hogy az előtalálkozón külön találkozzanak az azonos buszon utazók majd. Így sikerült azt elérni, hogy mikor ez az egész rendezvény megvalósult, már bizonyos fajta ismerettség volt a fiatalok között.
Hány napot voltatok ott?
A rendezvény, ezek a ifjúsági zarándoklatok egy előtalálkozóból és egy főtalálkozóból állnak, ezt azért mondom, mert nekem már az 5. volt életemben. Most előtalálkozón nem vettünk részt, hiszen alig 3 hete ért véget az Eger-Szalók ifjúsági lelki gyakorlat. A főtalálkozót céloztuk meg, amely Róma városát érintette, és ez július 28-ától augusztus 3-áig tartott, tehát egy bő 1 hét.
Hol volt a szállásotok?
Hát a szállás az mindig egy nagy kihívás ennyi embertömegnek. Én az 5 találkozó alatt is már mindenféle módozatban részesültem. Ez most egy óriási vásárcsarnok terület volt, úgyhogy hogy Fiera di Roma, amelynek a hangárjaiban voltunk elhelyezve, 9 ilyen nagy hangár. Nem számoltam, de olyan 1000 körülinek satszolom a jelenlétet egy hangárban a résztvevőknek. Ez annyit jelentett, hogy le tudta az ember teríteni a laticelt, a hálózsákot, és hát ennyi területe volt, meg a bőröngyét, és aztán közös kiszolgáló helységek álltak a rendelkezésünkre.
Az étkezést hogy oldottátok meg?
Az étkezésre kaptunk egy applikáción keresztül letölthető kupon sorozatot, amely 10 eurós vonalkódos egységekből állt, amit elég sok helyen be lehetett váltani. Ez már régóta gyakorlat. 25 évvel ezelőtt, amikor először voltam, akkor még konkrétan kézbe kaptuk a csomagokat, de ugye ez a legnehezebb megoldás. Aztán jött az, hogy nagy élelmiszer láncok, nagy gyors étkezde láncokba lehetett beváltani. Most még tágabb volt ezeknek a köre. A fiatalok így az összeghatártól függően tulajdonképpen bármire beválthatták az étkezési kuponokat.
Ezt a 110 fiatalt koordinálni is nehéz lehetett. Amennyire lehetett, együtt mozogtatok a programok között?
Igen, már egy helyre is telepettünk le, nyilván a szállásnál, akkor volt közös csoportunk, amelyben üzenni tudtunk egymásnak, tehát tudtunk egymás információiról, és a nagypápai rendezvényekre fontosnak tartottuk, hogy oda együtt mozogjunk. Amellett, hogy ugyanez 18 év fölöttieknek van meghirdetve, tehát a többi fakultatív programban viszont nem kötöttük meg a fiatalok kezét. Az is lényeges, én azt gondolom, egy felnőtt embernek, hogy önállóan is felfedezhesse Rómát. Ez nagyon érdekesen csapódott le most a hazaúton, amikor körkérdésben föltettem a kérdést, hogy mi volt a legmaradandóbb élmény, és hát nem csak a közös programokról számoltak be, hanem olyan egyéni felfedezésekről is, amelyek nekik nagyon jelentősek voltak.
Neked mi volt a legnagyobb élmény?
Hát amikor ez a kérdés én föltettem, akkor természetesen én is készültem rá. A Szent Lépcsőt mondtam elsőnek, én nekem mindig megdöbbentő végigmenni térdelve. Ugye ez a lateráni bazilikával van szemben, 28 lépcsőfokból áll, és hát a hagyomány szerint ezen vezették végig a mi úrunk Krisztust a Pilátushoz, már vérző sebekkel, ostorozás töviskorona után, és hát nagyon megható, és ajánlottam is a fiataloknak, hogy minden egyes lépcsőfokot föl lehet külön más-más szándékra ajánlani, és ez egy óriási hát ajándék, amit tudunk adni, kiesdekelni bizonyos szándékokra. Emellett sokan megfogalmazták a fiatalok közül a virasztás, az utolsó estének a szentségimádását a Torvergátán, hogy az csoda önmagában, hogy több mint 1 millió fiatal valamilyen ügyért csendbe tud lenni, és erre csak Krisztus képes rávenni, azt hiszem, egy mai fiatalt, hogy ő rá figyeljen. Vagy sokan mondták a magyar szentmisét a Szent Pál Székesegyházban, hogy a sok-sok ugye idegen nyelvi környezet mellett volt egy sajátunk. Ez csak néhány azok közül a nagy élmények közül, amik megfogalmazottak.
A programokat néhányat már említettél, de mondjuk el, hogy mi minden élményekben volt részletek, milyen helyeken jártatok, mit tudtatok megnézni, mire volt idő?
Számomra nagyon vicces volt, hogy mulatságos olvasva a programot, hogy rögtön beugrott, hogy 25 évvel ezelőtt ugyanez volt a hétnek a beosztása. Egyedüliként vettem úgy részt a rendezvényen, hogy már 2000-ben is ott voltam, mindenki más ugye azután született, meg később jöttek. Ezek úgy szoktak felépülni, hogy a hétfői napot a megérkezésre szánják a különböző csoportoknak. Kedd este van egy nyitó ceremónia, amely most már szentmise, korábbi években ez egy ilyen nemzetek bemutatkozása volt. Most is megmutatkozott ebben a nemzetiség, hiszen több nyelven köszöntött bennünket Fisichella bíboros a pápa nevében, sőt az egész rendezvények a legvégén maga a Szentatya is megjelent a pápa mobillal, és néhány szót szólt nekünk hozzánk. Ez volt a Szent Péter téren. Kedd, szerda és csütörtök az a különböző fakultatív programokra van számva, ezért ezen belülre teszik a nemzeti miséket is. Nekünk szerdán este vagy délután volt a Szent Pál Székesegyházban a mintegy 1500 fős magyar kontingensnek a közös magyar nyelvű szentmiséje Fábrik Kornél püspökatya vezetésével. Pénteken egy bűnbánati nap volt a Circus Maximusban. A egész héten át lehet gyónni, de ez segített bennünket abban, hogy ezek a szempontok még jobban elmélyülnek, és felkészültebben érkezzünk meg a legnagyobb programra, hogy így mondjam, szombat-vasárnap arra, hogy ki kell vonulni arra a területre ennek a nagyon sok embernek, ahol majd a záró szentmise lesz, és szombat este egy nagyon szép megható virasztás van naplementében a Szentatyával, vasárnap pedig az a szentmise, ami az egésznek a csúcsa.
Még mielőtt a pápa gondolataira rákérdeznék, a Szent Év az hogyan jelent meg úgy a programokban, vagy mennyivel volt másabb ez, mint a tavalyi, vagy az az előtti, te majd minden évben ott vagy.
Igen. Hát a legnagyobb jelentősége ugye a Szent Évhez kötődő búcsúnyerési lehetőség, amelynek egyik legmegfoghatóbb, ugye látványos dolga a Szent Kapukon való átmenetel. Ezért a négy nagy bazilikában, amelyben Szent Kaput nyitott a pápa, azokban minket is természetszerűleg abba az irányba tereltek, meg hát mindenki át is akart menni. Fontos volt azt hangsúlyozni a közösségnek, hogy ez nem csak egy ajtón való átmenetel, hanem ezt komoly előkészület előzi meg, hiszen az ember erre szentgyónással készül, szentáldozásban járul, pápa szándékára imádkozik, illetve felajánlja ezt a búcsút egy elhunyt szerettért vagy önmagáért. Ez talán a legnagyobb különlegessége a szentévi zarándoklatoknak kimondottam.
Miről beszélt a Szentatya?
A Szentatya nagyon sok mindenben utalt Ferenc pápára, hiszen Ferenc pápa volt, aki meghirdette a szentévet, illetve aki még a fiatalokat meghívta erre a rendezvényre. Látszik a két pápa közötti átmenet, hiszen évek óta, ahogy ismerjük a jelenlegi Szentatyát, Ferenc pápa hivatalának, egyik fontos hivatalának vezetője volt. Ezért utalt arra, hogy mi fiatalok legyünk a főszereplői, vagy a fiatalok legyenek a főszereplői a saját életüknek, hogy ne egy képernyő mögül, ne egy karosszékben, ne otthon ülve akarjanak kapcsolatot teremteni a világgal, ne virtuális kapcsolataik legyenek, hanem élő kapcsolataik legyenek. Fontos volt számára az is, hogy Krisztus központú legyen az életünk, hogy a válaszokat nem más szellemi irányzatoktól keressük, hanem a Bibliából, meg az egyház tanításából, hogy mindenre megvan a válasz, amit keresnek a mai fiatalok is. Meghívta a fiatalokat a Szentatya arra, hogy kovászok legyenek ott, ahol vannak. Hogy ez az arándoklat nem ér véget azzal, hogy hazamegyünk Rómából, hanem a saját kis közösségeinkben újítsuk meg a jelenlétet, az egyházi életet, a Krisztushoz való kötődést. Ehhez hasonló sok-sok más gondolatot mondott még a Szentatya számunkra.
Lóczi Tamás atyával, az EGRI szeminárium spirituálisával beszélgetünk. Mi a véleményed a szervezésről? Mennyire volt flottul megoldva az egyes programokon való részvétel, eljutás, ilyesmi?
Ez mindig egy ilyen vegyes érzelem, én azt figyelem meg egy ilyen mediterrán országban. Egyszerre megmutatkozik az, hogy rengeteget dolgoznak rajta, és hát nyilván az is, hogy van az az ember mennyiség, ami fölött nem lehet egyszerűen teljes egészében kontrollat tartani mindent. Én azt javasoltam a mi csapatunknak, és ez nagyon be is vált, hogy nagyon korán reggel indultunk el a szállásról, és így a legelső délelőtti programokban ki mit célzott meg, azt a templomot, azt a kegyhelyet még nagyon szépen tudta kényelmesen megtekinteni. Aztán olyan 10-11 órától minden helyszínbe sűrűsödött, onnantól kezdve nehezebb az áhítat, de természetesen látogatható, meg hosszabbak a sorok is. Hogy már említettem, az étkezés az rugalmasan történt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a visszajutás is a szálláshelyre nagyon szuper volt, mert ezek a gyors vonatok, ezek a korábbi találkozókhoz képest szépen közlekedtek. Hát ami aztán az utolsó pápai misét illeti, ott meg hát szerintem akármit állítanánk be, repülőgéppel vinnénk a fiatalokat, akkor is besűrűsödne. Ezt át kell tudni vészelni, de ezt előre elmondtuk a fiataloknak, hogy lássanak túl ezeken a nehézségeken, és ezt hál' Istennek azt tapasztaltam, hogy nem akadtak el ebben a dologban a fiatalok.
Egy-egy ilyen esemény a világegyháznak az erejét, nagyságát is megmutatja, ugye? Tehát, hogy ez valahol erről is szól, hogy nem vagy egyedül.
Igen, fantasztikus volt tapasztalni, hogy a mi csapatunkon belül is mondták többen, hogy ők már a jövő héten vagy két hét múlva találkoznak, mert annyira egymásra találtak, holott eddig nem ismerték egymást. Aztán az összmagyarságon belül is kapcsolatok teremtődtek más egyházmegye vagy szerzetes rend szervezésében, és hát azért mindig nagyon jó alkalom a fiataloknak, ők már azért nyelveket beszélnek, ők már bátrak, hogy akár a cserélgetésekben, a tárgyak cseréjében közös fotók készítésében külföldiekkel is kapcsolatot teremtsenek. Tudok sok olyat korábbi találkozókból, hogy valakik ezért tudtak elutazni valahova, látogattak meg valakit, vagy fogadtak, mert egy ilyen világtalálkozón úgymond bátrak voltak. És valóban, ahogy mondod, a világegyház ereje nyilvánul meg, ezért ne feledjük el, hogy sokan kis településről jönnek egy-két fiatallal, és itt látják azt, hogy az egész világon nagyon sokan gondolkodnak úgy, mint ők, és hogy Krisztus ma is sokakat megindít.
Nem volt eltévedés, hogy valaki lemaradt, vagy kerestétek?
Érdekes, hogy hál' Istennek nem volt ilyen problémánk, ugye, ha már megemlítettük ezt a 25 év távlatot, nekünk 25 éve nem volt GPS szolgáltatásunk, nem volt navigációnk, nem volt okostelefonunk, akár semmilyen telefonunk se volt, tehát akkor még sokkal nagyobb volt ennek a veszélye. Azért ma már a fiatalok nagyon-nagyon ügyesen igazodnak el ezekben, nézik az alternatív útvonalakat, és ez a korosztály, ugye ez a 18-35 év közötti, akik erre meghívást kaptak, mind nagyon szépen oda találtak. A külön dicséret a csoportoknak, hogy tartották a megbeszélt időpontokat, tehát igazából nagyon szépé tettük egymásnak a zarándoklatát is a figyelmességünkkel.
Ami volt a legfinomabb étel, amit ott ettél most ezekben a napokban?
Hát én nagyon szeretem ezeket a paniniket, amit az olaszok csinálnak, ugye abban különbözik egy úgymond átlag szendvicstől, hogy hát már maga a kenyér anyaga finomabb, és ezt összesütik. És hát ezzel, hogy összesütik, ezzel egy ilyen nagyon finom kombináció keletkezik. Azon kívül az étkezések között, ami nekem nem annyira kellemes, de sokak szeretik ugye ezeket a tengeri dolgokat, amikor valamin van kis kagyló, rák, ez az, és hát nyilván pászta, tehát tészta minden mennyiségben, pizza, ezek is mind olyanok voltak, amelyekből úgymond az eredetit tudták megkóstolni a fiatalok, és hát nagyon élvezték.
Az olasz vendégszeretetet akkor megtapasztaltátok?
Igen, annak ellenére, hogy mi nem családoknál voltunk, azok az egyházmegyek, akik előtalálkozókon kisebb létszámban részt vettek, talán ők jobban találkozhattak az átlag olasz vendégszeretettel vidéki helyszíneken. Mi viszont a szervezőkön, az önkénteseken keresztül, és azt kell mondjam, hogy még a rendőrökön keresztül is, akik nagyon sok helyen meg a polgári védelem keresztül, akik koordinálták az útjainkat, nagyon sok pozitív gesztust tapasztaltunk, akik látszottak, hogy örülnek nekünk, illetve ők is ugyanezt a hitet vallják, mint mi. Egyébként a Szent Atyától nagyon szép gesztus, hogy minden rendezvény végén egyesével kezet fog azokkal a szervezőkkel, akik azt az adott programot neki lehetővé tették. És ez úgy gondolom, hogy életre szóló élmény a fiataloknak is.
Milyen volt az időjárás?
Nagyon gondviselésszerű volt, ugye egy hónapja körülbelül figyelem a telefonomban, hogy mi várható, és végig ez a 40-40-40 fok volt. Azonban ahogy itt Magyarországon volt az a nagy lehűlés, amikor mi elindultunk július 27-e környékén, úgy ott is visszaesett a hőmérséklet, ez azt jelentette ott, hogy olyan 30 fok volt a hét során, ami megmondom őszintén nekem egy madridi, meg egy korábbi római úthoz képest nagyon kellemes volt. Úgyhogy elviselhető volt, szerintem nagyon jó volt. Volt egy furcsaság, hogy a virrasztáson az, ami egyébként nagyon ritka, ezen az éghajlaton egy negyed óra esőt kaptunk a szabad ég alatt. Ilyen még nem volt nekem a korábbi találkozókon.
Most nem sok időd lesz kipihenni magad, ugyanis egy nagyon izgalmas program következik. Meséljünk erről is, tehát várjátok azokat a fiatalokat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt.
Igen, idén is meghirdettük a korábbi évekhez hasonlóan a szeminárium, az Egri Papnevelő Intézetnek a úgymond nyílt napjait, amit hivatás tisztázó lelkigyakorlatnak hívunk. Ez idén augusztus 10-én vasárnap este kezdődik, és 13-án szerdán ebéddel ér véget. A közösségi médián keresztül tettük ezt közzé, aki megkeresi az Egri szemináriumot, az megtalálja, illetve az Egri főegyházmegyének is a hirdetési felületein ezek megtalálhatók. Ott van egy QR kód, illetve még az én e-mail címemen keresztül is várjuk szeretettel a jelentkezőket.
Meddig lehet jelentkezni?
Szinte bármeddig. Én 8-át írtam ki határidőnek, de mindenkinek örülünk. Itt egyedül az étkezés meg a szállás az, ami miatt azért szeretjük egy-két nappal előtte tudni a végleges létszámot, de még nyugodtan tudnak a fiatalok jelentkezni. Akár úgy is, hogy nem az egészen tud részt venni, hanem csak valamennyi részén.
Mire számíthat, aki jelentkezik?
Aki jelentkezik hozzánk, az első este előtt egy Veni Sanctéban, egy Szentlélek hívó imádságban részesül, hiszen az Isten hívott össze minket, rá akarunk figyelni. Utána egy játékos, ismerkedős estet tervezünk, amiben feloldódnak talán még a kezdeti nehézségek. másnap hétfőn a mottónkról, a szólj uram, mert hallja a te szolgád, erről hallunk előadást, elmélkedést, majd ezt követően a kispapokkal lesz lehetőség találkozni, a mi életvitelünkbe, mindennapinkba bepillantást kapni. Lesz olyan is a keddi napon, amikor kimegyünk, és szabadtéri szentmise van, ezt nagyon szeretik a fiatalok. Kis erdőben, turista útvonalon, Eger-Bakta környékére fogunk látogatni, Rasz Csaba atya fogja számunkra ezt a misét celebrálni. Este Maklára érkezünk meg, ahol Bakos Tamás atya templomában, szentségimádáson veszünk részt, dicsőítéssel, egyéni áldásokkal, és hát szerdán pedig egy ilyen búcsú fórum-szerű dologgal zárjuk le ezt, de a legfontosabb az, hogy közben a fiatalok spontán tudnak egymással is beszélgetni, figyelni az Istenre, és az előjárókkal is találkozni.
Eddig hányan jelentkeztek?
Legutoljára az út előtt néztem, tehát már ez egy héttel ezelőtti dátum, akkor 9 embernél tartottunk. Most is hirdettük, hogy bizonyára még lendülni fog, meg az a tapasztalat, hogy utolsó pillanatban jelentkeznek a fiatalok. Jellemzően a 15 körül szokott lenni ez a létszám.
Mondjuk el azt is a fiataloknak, hogy az egész hivatástisztázó lelki gyakorlat ingyenes, ugye?
Ez a hivatástisztázó lelki gyakorlat teljes egészében ingyenes a résztvevőknek. Érsek atya jóvoltából a szeminárium biztosítja a szállást, az étkezést, ez nekik nem jelent semmit. Várjuk szeretettel a nyitott szívű, érdeklődő fiatalokat.
Tamás atya, nagyon szépen köszönöm az élménybeszámolót, és ezt a programajánlót mondhatjuk így is a fiataloknak, tehát 14 év feletti fiatalokat vártok, ugye? Még ezt mondjuk el, a korhatárokat.
Igen, igen, 14 év feletti fiúkat várunk szeretettel, ezek közül bárki, akit érdekel a program.
Soha nem kell hinnünk, van már más. Megmentett nép lettünk, Jézus által szabad a lelkünk. Meghalt, hogy élhessünk, tudjuk, hogy kinek kell higgyünk. Ő lett az igazság, ő lett az úgy az élet. Mondhatnak bármit már, mi az Urat dicsérjük. Minden száj szóljon, halleluja. Minden szív tudja, minden nyelv vallja. Minden száj szóljon, halleluja. Minden szív tudja, minden nyelv vallja. Minden száj szóljon, halleluja. Minden szív tudja, minden nyelv vallja. Minden száj. Az Urat dicsérjük.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Lóczi Tamás atyával, az Engri Szeminárium spirituálisával beszélgettünk a jubileumi ifjúsági találkozóról és a hivatástisztázó lelki gyakorlatról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!